szeretettel köszöntöm az agrotrend.hu portál nézőit, és lehet mondani talán, hogy történelmi helyzetben vagyunk, mert az új agrárminiszter, agrár és élelmiszer gazdasági miniszterrel, Bóna Szabolcs miniszter úrral vagyunk ideiglenes irodájában, és egy rövid, talán ciklus kezdő beszélgetést kértem miniszter úrtól, és ennek a beszélgetésének az elején vagyunk, és szeretném is kérdezni miniszter urat arról, hogy, és köszönteni is köszönöm a lehetőséget, hogy egyáltalán erre az interjúra sor kerülhetett. Azzal a felvezetéssel értem volna, hogy nem tudom, tudod-e, hogy az Európai Unióban összesen 6 agrárminiszter van, aki agrármérnök, kollégánk, kollégád neked is. Te is agrármérnökként végeztél Óváron, és mégis statisztikával készültem. Te vagy a negyedik óvári gazdász, aki agrárminiszter a 13-ból a rendszerváltás, a 1990-es rendszerváltás után. Ezek szép számok, azt a trükköt áruld el nekünk, hogy mi van ott Óváron, hogy ilyen gyakori a onnan származó agrárminiszterek száma.
Először is én is szeretném megköszönni a lehetőséget a beszélgetésre. Másodjára azt tudom mondani, hogy nem tudom, hogy mi lehet az óvári levegőben, hogy hogyan alakulhatott így, hogy négyen is Óváról, vagy óvári alma materrel rendelkezünk a miniszterek közül, de azt hittem, hogy te is azt a kérdést teszed föl, mert már volt valaki, aki megkérdezte, hogy babonás vagyok-e. Pont a 13. miatt, hogy a rendszerváltás követő 13. agrárminiszter vagyok, viszont mondtam, hogy nem vagyok babonás. Megtisztelő egyébként ez a felkérés és ez a lehetőség, és az is egy fontos dolog, hogy a szakmából jövök, és ez meg kimondottan egy megtisztelő lehetőség, hogy a szakmából jöve lehet agrárminiszter valaki.
Amikor még végeztél, egy kicsi anekdotát, ezt az engedjenek meg a nézőnk, amikor végeztél, még te is a Patén végeztél, ez a Pannonhalmi Egyetem volt.
Így van.
Én is oda jártam, csak picit előbb is kezd helyre, de ugye az egyetem maga, az egyetem szervezete akkor egy volt, a Kaposvári, a Búvár és a Keszthelyi. Jó kis almamáterek voltak ezek, és most is azok. Szerintem nagyon szeretem amúgy a Óvári Egyetemet is, gyakran vagyunk ott a dékán úrral, szorgalmas zsűri tagunk amúgy az év agrár embere díjban, dékán úr is és Palkovics professzor is. Egy picit a beszélgetés elején azt szeretném, hogy egy ilyen vázaként a beszélgetésnek, vagy iránymutatásaként mi a fő fonal a miniszterségednek. Ugye nyilván, amikor elvállaltad, végig gondoltad, hogy mit kell csinálni, mi az, amit te szeretnél csinálni, mi az, amit te fontosnak látsz, és mi az, amit fontosnak látsz az agrárvilág érdekében, hogy hogy alakuljanak a dolgok, itt 4 éves ciklusnak nézünk elébe. Mi ez a fonál, amit el tudsz mondani?
Ha egy szóban kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy szakmaiság. Én nekem, ami a zászlomra tűzve lett, illetve amit a zászlóra tűztem, az az, hogy szakmai alapon próbáljunk meg közelíteni minden problémát. Az agrárium tipikusan az a szektor és az a térség volt, ahol mindig politikai oldalról próbáltak megoldani mindent, és mindig át vagy túl politizált volt, és ez sajnos az előző időszak működésén is látszott. Folyamatosan próbáltak megosztottságot teremteni, konfliktust generálni a kis, a nagyüzem között, és a különböző művelési rendszerek között, az állattartók, növénytermesztők között. Viszont én azt gondolom, hogy nem véletlenül az a minisztériumnak a neve, ami, hogy Agrár és Élelmiszer Gazdasági Minisztérium, mi termékpályákban gondolkozunk. És pont ezért, mivel termékpályákban gondolkozunk, a termékpálya szereplői között van helye mindenkinek. A kicsinek, a nagynak, annak, aki bió, annak, aki nem bió, tehát hagyományos, így van, tehát ez egy fontos szemléletbeli különbség lesz, hogy szakmai alapon próbáljuk megközelíteni a problémákat és a kérdéseket, és kevéssé politikai módon.
Amikor van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, kicsit később gondoltam, de idehozom, akkor ugye ez a kisüzem versus nagyüzem, most nem akarom a fonalat kihegyezni a bio vagy konvencionális mezőgazdaságra, de ez inkább a fontosabb kérdés talán a kisüzem, nagyüzem. Ugye az én látásom, hogy nyilván mind a kettőnek van helye, de remélem, ezt is valahogy így látod, hogy most mondtad, hogy mind a kettőnek van helye a hazai mezőgazdaságban.
Én azt gondolom, hogy a titka a dolognak az, ami szintén az én politikám, az együttműködés. nincsen nagy üzem ma Magyarországon. Azt tudomásul kell venni, hogy a világban a dimenziók azok már teljesen máshol járnak. Tehát a nagy üzem mérete az messze túlmutat azon, amik Magyarországon lehetőségek vannak üzemszervezés szintjén. Magyarul mondva a kicsi és a nagy, amit mi nagynak nevezünk, az mondjuk világszinten maximum a közepes kategóriába fér bele. Őnekik a túlélésüknek az áloga az, hogy ők együttműködnek. Együttműködést szerveznek, és szervezett módon végzik a tevékenységüket. Ezeket kell előmozdítani, és ezeket kell segíteni. Ezeket mind szakmai alapon kell megszervezni. És hogyha így történik, és meg lesz a megfelelő szakmai háttér és a szakmai irányítás, akkor én azt gondolom, hogy termékpályák tudnak sikeresek lenni. Az, hogy tisztán támogatás alapon próbálunk működtetni rendszereket, ez már nem a jövő. Sőt, lehet azt mondani, hogy ez a múlt. A jelenben így működünk. Sajnos ahhoz, hogy át tudjunk alakulni, ahhoz ezeket a támogatási rendszereket még fenn kell tartanunk mindenképpen. Ez egyébként feladatot is ró ránk, hogy a következő ciklus, kap ciklusban igenis fontosak a külön borítékban lévő pénzek, és azoknak a jó felhasználása.
Ez a 27-től érvényes
így van.
Ciklus. Hosszú beszélgetés lesz, hogyha arra is kitérünk, de látszott valami optimizmust az EU részéről, hogy illetve mi részünkre optimizmusra adott okot adó változást az EU részéről, vagy egyáltalán állásfoglalást, hogy fog az ott alakulni?
Én az első tanácsülésen vagyok még csak túl, ahol találkoztam a miniszter kollégánkkal, viszont azt lehet látni, hogy nagyjából az a térség, ez a közép-európai, közép-kelet-európai térség, ez nagyon egy logika mentén képzeli el a jövőt, és ennél a térségnél nagyon fontos az, hogy ez a külön kapboríték megmaradjon. Én szeretném elérni, hogy ezt ki is nyilatkoztassuk a V4-ek tekintetében mindenképpen, de akár kibővítve a 4 további uniós tagállammal ezt a igényt és ezt a beszélgetést. A régi uniós tagállamok közül is vannak többen, akiknél agrárminiszteri szinten egyértelműen ez a szándék. A kérdés majd az, hogy mennyire tudjuk ezt erősen képviselni a tanácsban, és utána pedig az EU-n belül.
Nem bírom kihagyni, végignéztem az EU-s agrárminisztereket, és az egyik országban nem akarom mondani, nehezebb megtalálni. Klasszika filológia szakos tanárnő az agrárminiszter, szóval azért ott komoly szakmai beszélgetések lehetnek, tehát én nem tudom. Ez inkább csak zárójelet bezárom, de azért az szigorú lesz arról vitatkozni, mit jelent a mezőgazdaság, egy klasszika filológia.
Nem az agrárminiszterek szintjén van probléma. Az agrárminiszterek alapvetően, én azt gondolom, mind a gazdák érdekét, illetve a gazdálkodók és az agrárium érdekét, mert ebbe beletartozik az élelmiszerszektor mindenhol, bevallva bevallatlanul. Tehát ő nekik az érdekeiket képviselik. A kérdés az, hogy az országon belül ez milyen súlyt tud képviselni, és milyen súlyt tud elérni, és az ország politikai beállítottságán belül milyen súlyt tud elérni. Viszont, hogyha jól fogalmazzuk meg a mi céljainkat, és meg tudjuk értetni az Európai Uniós polgárokkal azt, hogy agrárium nélkül nincsen fenntartható vidék, és azt mondjuk, hogy ez egyébként egy fenntarthatósági kérdés is az agráriumnak a működése, és a megfelelő módon történő működtetése, akkor meg lesz a társadalmi támogatottsága is annak, hogy ezt újra szervezzük és jól szervezzük.
Ágazatok a kérdésem még. Nem nehéz róla tudni, hogy nagyüzemi gazdálkodó vagy szántóföld, sertés, szarvasmarha. Hogy látod a hazai mezőgazdaságban várható valamilyen ágazati átrendeződés? Kicsit bújtatott kérdés az, hogy én például a kertészetet nagyon szorgalmazó, intenzív kultúráról van szó, egységi területről, sokkal nagyobb befektetés is kell, de sokkal nagyobb hozam is lehozható róla, eredmény szinten is. Látsz ilyen átrendeződési esélyt, hogy mondjuk például a nagyon profi a vertikális integrációs tervedben, például a délkertész, amit csinálnak, szerintem egész Európában, de Kelet-Európában biztosan nagyot alkotnak vele, hogy ez a minta lehet ragadós arra, hogy nem feltétlenül csak a klasszikus szántóföld, ugye főleg aszályhelyzet most, ami van például az egész országban évek óta. Tehát, hogy látsz ilyen átrendeződést abban, hogy
nincsen más lehetőség. Tehát, ha nagyon őszintén akarunk lenni, akkor az az irány, ami eddig Magyarországon jellemző volt, hogy vannak zöldek, akik azt mondják, hogy búzabányászat zajlik Magyarországon, Én ennyire radikálisan nem fogalmaznék, de az biztos, hogy az, hogy tisztán commodity termékekkel próbálunk versenyezni, és ebbe tartozik a gabonafélék és az olajos növények. Tehát ezekkel a növényekkel próbálunk, és ezekkel a termékekkel próbálunk versenyezni egy nemzetközi piacon, úgy, hogy egyébként méretben és mérethatékonyságban, ahogy elmondtam, mi esélytelenek vagyunk, mert teljesen más dimenziókban futballoznak már a nagypályás szereplők, nekünk meg kell találni a saját útunkat. Ez nem azt jelenti, hogy ezeknek a kultúráknak nincsen helye. Van helye, hiszen van neki piaca. Takarmány alapanyagot jelentenek, etanolgyártásnak alapanyagát jelentik. Meg kell tartani azon a szinten és azon a színvonalon, amire valós igény van. Viszont a földrajzi elhelyezkedésünk okán nagyon egyszerű a matematika. Mivel mi exportorientáltak vagyunk, ezért mindig a fuvardíjjal csökkentett árak a telephelyi árak, ahhoz képest amilyen piacokra mi szállítani szeretnénk. Abban az esetben, amikor nekünk nincsen feleslegünk, hanem a saját felhasználásunkat termeljük meg, ez egy magasabb árpozíciót jelent ezeknél a kultúráknál is. Viszont keresni kell exportáró alapokat. Fontos az önellátás, fontos az önrendelkezés az élelmiszerben. Ebbe sem vagyunk jók. Tehát a feldolgozott termékek nagy részét úgy hozzuk be külföldről, úgy, hogy csak alapanyagokat állítunk elő. Ha a tejtermékpályát nézzük, akkor is igaz, de sajnos a húskészítmények esetében is nagyon sok olyan van, amiben a feldolgozott termék külföldről jön. Ezeket kell újra szervezni. Viszont ha ezeket újra szervezzük, akkor azt gondolom, hogy más termékkörök irányába kell elindulni, és ide eljutunk a kertészetig, ahol lehet azt mondani, hogy a primör termékek esetében igaz csak néha időszakosan az, hogy önellátóak vagyunk. De például hajtatott zöldségnövények tekintetében igenis van perspektíva. Ráadásul az adottságaink sem rosszak hozzá, hogy akár ez egy exportorientált ágazattá fejlődjön. Ugyanez a helyzet például a kiskérőcök esetében, ahol van elég komoly piaci igény világpiacon összességében, húskészítmények, vagy akár élő állatok szempontjából is, viszont nincsen hozzá megfelelő mennyiségű extenzív legelő területünk, hiszen majdnem mindent szántóvá alakítottunk. Ezek azok a kérdések, amik azt gondolom, hogy a következő ciklusnak a legfontosabb kérdései lesznek, hogy meg kell találni azokat az ágazatokat, amik húzó ágazatok lehetnek Magyarországon újra, és a gabona termesztés helyére kerülhetnek.
Muszáj megjegyeznem, ezeket nem bírom kihagyni, hogy ilyen például a tulipán. Már itt tartunk. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egy kis kertészetünkben tulipán, levendula van, és nagyon intenzív kultúrák amúgy, és szerintem...
Fején találtad a szöget, ugye a hollandoknak, ők egy nagyon jó minta ebbe, hogy egy hektárról hogyan lehet minél magasabb jövedelmet lehozni, és ez is egy nagyon jó minta, de nekünk nagyon jó minta Lengyelország. Tehát a Lengyelországban ott például a szervezettségen keresztül tudtak egy nagyon eredményes mezőgazdaságot fölépíteni, amivel azt elérték, hogy vannak olyan termékeik, amik megjelennek akár a német polcokon is. Tehát
kemény dolog.
Ez egy nagyon kemény dolog, és én nekem ez lenne a vágyam, hogy jussunk el mi Magyarországon is odáig, hogy legyenek olyan magyar termékek, amik nyugat-európai polcokra kerülhetnek.
Ilyen érdekességként még a fűszernövény ilyen, amúgy nyilván a borágazat is, de hogy a fűszerek is ilyenek Magyarországon elég jól.
De mondok neked még egyet a vetőmagban, amiben nagyon jók voltunk, és alapvetően azoknál a növényeknél voltunk meghatározóak és jók, amik a commodity termékek és azoknak a vetőmagjaiba. Lehet, hogy most már nem ez az irány. Lehet, hogy nekünk az apró mag irányába. És vannak nagyon sikeres vállalkozások ebből a szempontból ma Magyarországon, akik szintén nagyon jó minták lehetnek, ahogy az általad említett délkertész például a kertészet tekintetében.
Nagyon büszke vagyok rá, egy szenzációs, amit alkotnak. Ma van a környezetvédelmi világnap, amúgy 1972 óta van ez a világnap, és ezt gondoltam egy kis felvezető mondatnak, az ugye, hogy megalakult a élő környezetért felelős minisztérium, és a vidékfejlesztési minisztérium is. Ez két dologban nálam kérdéseket vesz fel. Az egyik a napenergia helye a mezőgazdaságban, a másik pedig, hogy milyen területeket osztottatok szét az Agrárminisztérium, a Vidékfejlesztés és a mondjuk egyszerűség kedvéért Környezetvédelmi Minisztériumnak, tudom, nem ez a pontos neve, de ne haragudj, hogy egyszerűbb kimondani.
Jó. Alapvetően a rendező elv a következő volt, ami az élelmiszer termékpályát érinti, az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumhoz tartozik. ami az élő környezetet érinti, ezért is ez az elnevezése, az pedig az élő környezetminisztériumhoz tartozik. Vannak dolgok, amiknek a funkcióját a helyére kell tenni. Ennek megfelelően a nemzeti parkok, erdőgazdaságok, azok átkerülnek az élő környezet minisztérium fennhatósága alá, viszont azok a tevékenységek, amik alapvetően az élelmiszer termékpályát érintik, így a vadászat felügyelete is ebbe a körbe tartozik, az itt marad az Agrárminisztériumnál. Tehát aminek a termékéből a végén élelmiszer lesz, és az élelmiszer termékpályába bekerül, az az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium fennhatósága alá fog tartozni. A napelem kérdését ezt egy nagyon fontos és nagyon jó dolognak tartom. Azt gondolom, hogy a megújuló energiánkkal kell foglalkozni. Szerencsére az Európai Unióval lezárt tárgyalások kapcsán úgy néz ki, hogy forrás is lesz ahhoz, hogy a villamos hálózat fejlesztése az meg tudjon történni, és alkalmas legyen minél nagyobb mennyiségben megújuló befogadására is. Ez a jövő zenéje. Viszont nekem a személyes álláspontom egyértelműen az, hogy szántóterületek, erdőterületek helyére, illetve ültetvények helyére napelemet telepíteni, az majdnem, hogy megmerem fogalmazni úgy, hogy történelmi bűn. Van annyi tetőfelület ma Magyarországon, és ott ráadásul helyben vannak a fogyasztók, hogy koncepcionálisan én a megújuló energiát ott termelném meg, ahol egyébként is mezőgazdaságból, illetve a környezetből kivont területek vannak. Az, ami a természeti, azt hagyjuk a természetnél, ami a mezőgazdasági, azt hagyjuk a mezőgazdaságnál, folyamatosan fogy a termőterületünk, és a klímaváltozás okán azt gondolom, hogy egyre nagyobb kockázat a termelés is önmagában. De erre nem az a jó válasz, hogy kivonjuk ezeket a földeket, ezeket a termőterületeket a normál hasznosítás alól, és napelemparkokat hozunk létre rajta, hanem az a jó válasz, hogyha lehet, akkor olyan gazdálkodási formát végzünk rajta, ami valós szén megkötéssel jár. Klíma szempontjából ugyanaz a végcél mind a kettőnél, az egyiknél a fosszilis energia kiváltása, a másiknál, amikor szenet kötünk meg, pedig az, hogy a légkörszén-dioxid terhelését csökkentsük. Szerintem ez a két dolog megfér egymás mellett, és a napelemet azt a helyére tegyük, azt tetőkre kell tenni, igen, épületekre.
Két téma még a végére. Az egyik az Agrárkamarával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával kapcsolatban csomó mindent nyilatkoztam, én nem szeretném ezt újra elmondani, aki akarja, ezt már úgyis olvastam, hogy hallotta tőled. Én másik aspektusból közelíteném ezt meg, ugye az Agrárkamara is egy társadalmi szervezet. Én egy másik zakóban is itt török, aminek a jelvénye ez a VOSZ, ugye a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, az is egy társadalmi szervezet, ráadásul egy ilyen érdekképviseleti szervezet szintén, és van egy agrártagozata, ilyen szempontból érdekes, itt az asztalra így kerül a csizma. Hogy tervezed ezeknek a társadalmi szervezeteknek a betagozódását, akár a NAK-ba, akár egyáltalán az agrárvilág, nem azt mondom, hogy döntéshozatalában, de legalább érdekképviseleti szervezeti rendszerébe.
Ugye azzal kezdtem, hogy átpolitizált volt az agrárium és az agrárszakma mindig, és ez nem biztos, hogy jó irány. Illetve inkább úgy mondom, hogy biztos, hogy nem jó irány, mert az élet az már bebizonyította, hogy nem ezen az úton kéne mennünk. És a társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás és beszélgetés, az pont annak az alapja, hogy az a tevékenység, amit mi végzünk, azt hogyan tudjuk társadalmasítani, hogyan tudjuk a társadalom számára elfogadhatóvá tenni. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nekünk minden szervezettel kell kapcsolatot tartani. Az Agrárkamara, ha már szóba került, én azt gondolom, hogy ebben tud kulcs szerepet játszani. Egy jól működő, jól szervezett Agrárkamara, ami nem politikai fennhatóság és politikai irányítás alatt áll, és nem politikai befolyásoltságú. Én nekem ez a vágyam, hogy ez megtörténjen, hogy sikerüljen úgy átalakítani a választási rendszerét is, és magát a működését is, hogy a politikát teljesen ki lehessen zárni az Agrárkamarából. Ha ezt meg tudjuk valósítani, ő lehet egy gyernyőszervezete, egy gyűjtőszervezete azoknak a szakmai szövetségeknek és szervezeteknek, akiknek a hangját el kell, hogy juttassa a végrehajtó hatalomhoz. Magyarul mondva az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumhoz, és ebbe egy nagyon szoros és egy nagyon fontos együttműködés alakulhat ki. Én ezt látom a jövőnek, és azt gondolom, hogy ezekkel a szervezetekkel való kapcsolattartás az mindenképp fontos.
Tehát mikorra várható az új kamarai rend összeállás, a választási törvény, például a választás? Év vége felé, vagy?
Nem rajtunk múlik, nem, illetve inkább úgy mondom, hogy nem csak rajtunk múlik. Most azt látom, hogy a kamara jelenlegi vezetése az hajlik arra, és ők is megértették, hogy meg kell változtatni a dolgokat, és meg kell változtatni a működésüket. Mi szeretnénk ebbe együttműködni, és közösen kitalálni azt, hogy hogyan tudjuk azt a kamarát kialakítani, aki nem átpolitizált és elfogadható formában működik a kamarai tagok szempontjából is, megfelelő tagdíjrendszer mellett, és valóban olyan társadalmi funkciókat ellátva, amik valóban a kamarához tartozó társadalmi funkciók. Én nagyon szeretném, hogyha ez ebben az évben tető alá kerülhetne, és akár lehetne egy előrehozott kamarai választás is.
Tehát ez valamikor idén még,
igen,
még megvalósulhat. Utolsó nagyobb témakörünk az a pénzügyek, nem megkerülhető. Két vonalat kérdeznék itt, egyik nyilván a pályázatok, a másik pedig majd az agrárfinanszírozás, ugye az agrárszécsényi kártya kérdése. Pályázatokkal talán az most közelebb van a mindennapjaithoz, hogy ott hogy állnak. Ugye van egy csomó már beadott, még ki nem, el nem bírált, ki nem fizetett, nem tudom, pályázat. Mi a helyzet itt, meg mi a terv ezzel kapcsolatban?
Szeretnék tiszta képet látni. Most éppen itt tartunk, hogy próbálunk egy helyzetet, egy status quo-t látni, hogy hol tartunk kötelezettségvállalásokban, hol tartunk pályázati igényekben, már a meghirdetett pályázatok esetében. Egyelőre van egy kisebb fajta az űrzavar, tehát nem kaptam még konkrét és pontos számokat arra vonatkozólag, hogy hol tartunk a kötelezettségvállalásokkal. Én ezt szeretném tisztán látni, hogy mennyi a nemzeti és mennyi az uniós forrásra történő kötelezettségvállalás. És utána tudunk arról beszélni, hogy hogyan tovább, és milyen pályázatok, és hogyan fognak tudni működni. Egyelőre azt látjuk, hogy a már meghirdetett pályázatoknak a nagy részét azt rendkívül módon túljegyezték. A kötelezettségvállalások mértéke is elég magas már a meglévő kötelezettségvállalások tekintetében. Ezeket mindenképpen át kell vizsgálni, ehhez kell egy kis idő, és utána fogjuk tudni megmondani, hogy pontosan hogy állunk, és az alapján lehet egy álláspontot kialakítani.
Na majd a békén, mert ez milyen időség? Tehát két hónap, egy hónap?
Én bízom benne, hogy ezt nagyon gyorsan meg fogom kapni, ezeket a számokat. Esélyesnek tartom, hogy ennek a hónapnak a végére már tisztán fogunk látni.
Az már egy nagy előrelépés, főleg, hogy a régen beadott pályázatokra azért az ember várja a döntést, és emlékszem még arra, nem tudom, 3-4-5 év ezelőtt, nem tudom, régebben volt, amikor a kertészeti pályázatok, nem tudom, 2-3 év késésre jöttek ki. Pont háromszor annyiba került azóta egy üvegház megépítése, mint akkor, hogy ez ebbe a problémába a beruházásoknál ne csúszom bele a gazdatársadalom bőrödön érzett valószínűleg, úgyhogy nem kell ezt különösebben ragozni. A másik ilyen kérdés az agrárfinanszírozás, ezzel összefügg amúgy, tehát hogy a pályázati források fele, attól függ melyiknek körülbelül fele az visszaállítani, de másik fele az önerő, vagy valamilyen külső forrásból van. Nagyon nagy számok vannak az agrárszécsényi kártya felhasználásban. Aztán ugye ennek a VOSZ-hoz van köze a KAVOSZ, mint olyan az részben a VOSZ-nak a cége, és ebben nagyon aktívan részt vesz a csapat. Az a kérdés, hogy itt mi a látásotok, hogy maradnak ezek a viszonylag kedvező kamatozású hitelek a gazdák számára?
Eddig még nem jutottam, hogy leüljünk és erről kezdjünk el beszélgetni, és megnézzük, hogy mik a lehetőségeink. Viszont a programban az egy komoly vállalásunk volt, hogy mi szeretnénk a kockázatvállalásba is külső piaci szereplőket, illetve a finanszírozásba is külső tőkepiaci szereplőket bevonni, és ehhez megfelelő konstrukciókat és rendszereket kialakítani. Ezt komolyan is gondoljuk. De most még egyelőre ott tartunk, hogy próbáljuk látni azt a helyzetet, hogy mit kaptunk, mit örököltünk. És szerintem, hogyha valaki nézi a híreket, azért elég sok érdekesség derül ki. Különböző kötelezettségvállalások, amik nem szerepeltek a költségvetésbe, de egyébként létező kötelezettségvállalások voltak. Jó lenne egy tiszta helyzetet és tiszta képet kapni. Addig én szerintem felelősen nem nagyon lehet nyilatkozni ebben az ügyben, is én sem tudok felelősen nyilatkozni. A szándék az egyértelmű. Tehát mi szeretnénk, hogyha meg lenne a külső forráshoz jutásnak a lehetősége a mezőgazdasági szereplők számára, az agrárium egy rendkívül tőkeigényes ágazat. Ha nem tudunk külső forrásokat bevonni, akkor a fejlesztése az szinte lehetetlen, viszont azt kell tudni, hogy azok a fejlesztések, amiket finanszírozni szeretnének, azok mennyire életképesek. És azt gondolom, hogy ebbe is van egyfajta hiátus, hogy nem biztos, hogy megfelelő súllyal szerepelt eddigi pályázati elbírálásokban, megítélésekben a megvalósíthatóságnak a szempontrendszere, illetve az, hogy ezek a beruházások, ezek mennyire térülnek meg, illetve mennyire hiány beruházások alapvetően. Érdemes egy felvizsgálatot tenni ennek az érdekében, mivel most nincs az a forrásbőség, mint ami az elmúlt időszakban mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Ezért azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló forrásokat viszont célirányosan és hatékonyan kell felhasználni. És ez egy fontos feladat.
Az biztos, hogy az lesz, főleg, hogy ezt egyáltalán távolról eldönteni, hogy mi a hasznos, mi nem, az a nyilván fölvett kérdéseket, de hogyha egy irány van, amit azt mondjuk, hogy ez a hasznosabbnak tekintett irány, talán egyszerűbb lesz. Én azért bízok benne, hogy a Aglár Széchenyi kártya ezek szerint biztos, hogy még a következő időben maradnak, és sokan elkezdték ugyanis ennek a pörgetését folyószámú hitelekkel, beruházási hitelekkel, és reméljük, hogy még az egy darabig a gazda társaink rendelkezésére áll.
Igyekszünk.
Oké. Okay. Végére pár viccesebb dologgal készültem, te is agrármérnök vagy, és a viccet félretéve egy picit, azért engem nagyon zavar az, hogy ugyanolyan jogosultságaink vannak 5 évet egyetemen végzett agrármérnökként földet vásárolni, földet művelni, élelmiszert előállítani, mint a valami kalászos gazdatársaink, akivel amúgy nincsen semmi bajom, csak nem tudom, hogy nem egy bizonyos korlátot kéne szabni, hogy az élelmiszer termelésben mi az az 5-10 hektár, mit tudom én, eldöntitek, de hogy én javaslatom, nyilván e felé megy, de nem én vagyok a döntéshozó, még javaslattevő se. Csak ha marad az aranykalászos gazda, akkor muszáj elmondanom, hogy akkor javaslok egy aranypennás ügyvéd, egy aranyszikés orvos és egy aranytéglás építészmérnök képzést is bevezetni.
Ez egy olyan kérdéskör, amit feszegetsz, amit értek. És azt is tudom mondani, hogy én személy szerint egyet is értek a te álláspontoddal. Emlékszem, amikor a Facebookra ezt kiposztoltad egyébként ezt az álláspontot, és teljesen egyet tudtam vele érteni, hogy elég érdekes a megítélése annak, hogy egy néhány hét alatt néhány 100 000 forintért elvégezhető tanfolyam az ugyanazt az értéket képviseli, mint egy szakmai végzettség, és akkor még ne is az egyetemivel hasonlítsuk össze, de mondjuk aki legalább egy szakközépiskolát kijár, és valamilyen témakörnek a technikusa, az gondolom, hogy azért messze más szakmai színvonalat képvisel, mint egy ilyen tanfolyamon szerzett dokumentum. Igen, ezeket felül kell vizsgálni és helyre kell tenni. Ráadásul ez az egyik kiskapu arra vonatkozólag, hogy a termőföldvásárlás az tulajdonképpen egy tőkebefektetési lehetőséggé vált, és nem biztos, hogy ez így hasznos.
Spekulációnak hívják ezt arra.
Így van, így van.
Arra spekulálnak többet. Badacsony egy óriási példa erre, de nem akarok erre már kitérni, ott meg kell nézni az ottani szőlőterületek, hány gazda ember kezében vannak, és hány nem a gazdatársadalommal összefüggő szakmában. Tehát nem olyan vicces ez, bármilyen viccesre is fogjuk, úgyhogy örülök, hogyha ezt te is így látod. És a végén már tényleg utolsó felvetésként még itt, hogy azért 2022-ben találkoztunk máshol is az év agrárembere színpadán, ahol az év állattenyésztője lettél, biztosan nagyra becsült zsűri döntésének eredményeképpen. A választási kampányodban ez többször elhangzott. Hogy érted meg ezt? Egyáltalán ott a színpadon, és utána a kampányban látom, hogy örömmel hivatkoztál rá, vagy legalábbis kellő tisztelettel hivatkoztál rá. Mi volt ezzel a megélésed?
Nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt akkor, és pont azért, mert én végigmentem ezen a folyamaton, és tudom, hogy kik hallgattak meg, kik voltak a zsűri tagjai, kikkel beszélgettem, és ők ítélték úgy, hogy én erre méltó és alkalmas vagyok. Nekem ez egy nagyon szimpatikus rendezvény, és ráadásul azért is emlegetem büszkén, mert ez egy olyan alapítvány, vagy egy olyan alapítású díj, ami valóban próbálja a presztízsét visszaadni a mi szakmánknak. Az előbb említetted az aranykalászos képzés kérdését, USQ-e egy egyetemi diplomát. Én azt gondolom, hogy ez a díj, ez pedig tipikusan arra lesz alkalmas, hogy a helyére tegye a mi szakmánkat, és azt mondja, hogy igenis ennek van presztízse. Mi nagyon fontos dologgal foglalkozunk, mi az emberek élelmiszerellátásával foglalkozunk. Az élelem az az élethez szükséges anyag. Szép a magyar nyelv, gyönyörűen elmondja, hogy mi az,